Napra pontosan 4 évvel ezelőtt az egész világot sokkolta a hír, az orosz haderő támadást indított egy szuverén európai ország Ukrajna ellen. Az önmagát globális főszereplőnek tekintő Oroszország, amely atomhatalom, az ENSZ biztonsági tanácsának az állandó tagja, a nemzetközi jogot és a nemzetközi normákat nyíltan és látványosan megsértő eszközökkel kérdőjelezte meg a fennálló világrendet. A támadást különleges katonai hadműveletnek nevezték, amelynek voltak kimondott céljai, amelyeket azonban azóta sem ért el Moszkva. Ez a háború 4 éve ugyanarról szól. Orosz részről egy nemzetállam megszüntetésének a kísérlete, míg ukrán részről egy nemzetállam fennmaradásáért folytatott honvédő háború. 4 év háború után ma arról beszélgetünk, hogy mit árul el ez a konfliktus a 21. századi hadviselésről, a nagyhatalmi erőről és a világrend állapotáról. Villámháború helyett elhúzódó anyag- és dróncsata, titkolt veszteségek, kimerülő erőforrások és közben egyre élesebb viták arról, hogy meddig mehet el Oroszország és meddig bírja Ukrajna. Tényleg egy nagyobb háború előszobájában vagyunk, ahogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök állítja, vagy ez már a politikai kommunikáció terepe? Hol vannak a vörös vonalak, és egyáltalán látszik-e már a béke körvonala, vagy még mindig csak a háború logikája működik? Erről beszélgetek ma vendégemmel, dr. Jójárt Krisztiánnal, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatójával. Ezt a beszélgetést önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Alkalmas lesz a beszélgetés? Jó, rendben, kollégám átvette a rögzítéshez. Kérem, a tisztséget mondja el, vagy hogy melyik intézmény nevében?
A Svéd Nemzetvédelmi Egyetemen vagyok, posztdoktori kutató.
Jó, rendben, leírtam, és akkor doktor Jójárt Krisztián.
Igen.
Ugye? Jó, rendben.
Hát nincs a nevemben, meg nem szoktam használni, de van doktori fokozatom egyébként.
Egyszer elmondom, emeli a meghívott fényét, jó?
Jó.
Jó, rendben, kezdjük akkor, jó?
Jó.
Dr. Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni háborúval elindította a 3. világháborút. Itt tartunk 4 évvel az orosz-ukrán háború kirobbanása után, vagy ez egy kis elnöki túlzás?
Azt gondolom, hogy ez egy elnöki túlzás, azzal együtt egyébként, hogy az fontos látni, hogy tulajdonképpen éppen orosz nézőpontból ez a háború Ukrajnában zajlik, de a kollektív nyugattal szemben zajlik, nem csak Ukrajnával szemben. De azt gondolom, hogy nyilván túlzás erről beszélni, hiszen nyilván a nyugat közvetlenül nem részes ennek a háborúnak. Ezzel együtt nyilván, amire azt gondolom, hogy Volodymyr Zelenszkij is utal, az a háborúnak a jelentősége a világrend változás szempontjából, és kétségkívül azt gondolom, hogy ilyen szempontból talán nem túlzás fordulópontnak tekinteni ezt a háborút.
Ez a háború, ez 4 évvel ezelőtt villámháborúnak indult. Mit látunk most? Állóháború, anyagcsata, drónháború? Mi van most Ukrajnában?
Azt hiszem, hogy ezek együttesen, tehát ezek a jelzők, ezek jól leírják, hogy mi van tulajdonképpen 2022 vége, 2023 óta. Ezt látjuk azzal együtt is, hogy egyébként nyilván nagyon sokat változik ennek a háborúnak a jellege, tehát harcászati szinten mind orosz oldalon, mind ukrán oldalon konszenzus van abban, hogy 3-4 havonta teljesen átalakul ez a háború harcászati szinten, de nyilván nagyobb távlatból ránézve erre a háborúra stratégiai szinten valóban azt látjuk, hogy ez egy álló háború, hogy az oroszok 2024-es esztendőben összesen 3600 négyzetkilométernyi új területet szereztek, 2025-ben ugye körülbelül 1000 négyzetkilométerrel többet, tehát olyan 4600-4700 négyzetkilométernyi új területet szereztek, tehát nagyon-nagyon lassú léptékben nyomul előre az orosz haderő, és nem látszódik igazából az, hogy hogy tudna ebből a helyzetből kitörni egyik vagy másik fél. Tehát rendszerűen ez a nagyon lassú orosz erőre nyomulás fog folytatódni, hogyha kivetítjük a háború elmúlt két-két és fél évének trendjét. Nem látszik az, hogy hadműveleti áttörést tudna elérni Oroszország, pláne nem látszik az, hogy Ukrajna, az ukrán védelem összeomlana, tehát ez a nagyon lassú felőrlés és egyfajta anyagcsata fog folytatódni, azt gondolom, a belátható jövőben, ha csak valami tényleg váratlan olyan helyzet nem áll elő, vagy azok a tényezők, amik ennek a háború folytatását lehetővé teszik. Nyilván ukrán oldalon elsősorban a nyugati támogatás, orosz oldalon nyilván a gazdaság helyzete, illetve az, hogy fent tudja tartani Oroszország önkéntes alapon a veszteségeinek pótlását, tehát azzal, hogy nagyon sok pénzért újabb és újabb embereket készített arra, hogy szerződést írjon alá a Védelmi Minisztériummal. Tehát, hogyha ilyen fordulat nem áll be, akkor azt gondolom, hogy ez a trend fog folytatódni a belátható jövőben. Ez valóban egy ilyen anyagcsata, és valóban egy dróncsata, tehát harcászati szinten a legtöbb veszteséget ebben a háborúban most már egyértelműen ezek az FPV drónok okozzák, 70-80%-a a veszteségnek mindkét oldalon ezekből fakad.
Eszköz és ember, meg nyilván pénz, ez kell a háborúban. Ebből van elég a feleknek? Mit tudunk?
Hát azt látni, hogy ezek a tényezők az elkövetkező másfél-két éven belül valószínűleg nem fognak problémát okozni. Ugye kezdjük mondjuk esetleg az orosz oldallal. Ugye orosz oldalon azt látjuk, hogy nyilván és ebben az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérések is igyekeznek változtatni. Az az, hogy és erre irányulnak az ukrán csapásmérések, hogy kivegyék kvázi Oroszország zsebéből az olajbevételeket, tehát az olaj export, a feldolgozott olaj exportját, ezt az infrastruktúrát próbálják az ukránok támadni. És hát nyilván az orosz gazdaság az egy hosszan elhúzódó, stagnáló állapotban van, egy nagyon magas inflációs környezetben egyébként, de hogy nem látszik az, hogy ez másfél-két éven belül ahhoz vezetne, hogy Oroszország pénzügyi értelemben képtelenné válna a háború folytatására. Ami az élő erőt tekinti orosz oldalon, ahogy említettem, ugye Oroszország leszámítva a 2022. szeptemberi részleges mozgósítást, amikor 300 ezer tartalékost hívtak be, igyekszik ezt a háborút úgy fenntartani, hogy ne kelljen egy újabb részleges mozgósítást elrendelni. Ennek az oka az, hogy a 2022 őszi mozgósítás az roppant népszerűtlen volt az orosz társadalmon belül. Tehát Putyin számára a rezsim biztonságának, a rezsim stabilitásának fenntartása az abszolút prioritást élvez, és ezért nagyon vonakodna az orosz vezetés egy újabb körös mozgósítást elrendelni, tehát igyekszik egyébként nyilván nagyon jelentős kiadások mellett garantálni azt, hogy továbbra is azt az évi 420-450 ezer új szerződéses be tudja hozni az orosz haderőbe. Ugye ezzel szemben az ukrán stratégia az egyértelműen is deklaráltan arra irányul, hogy nagyobb veszteséget tudjanak generálni orosz oldalon, mint az a havonta körülbelül 30-35 ezer főt, akit be tudnak csábítani a haderőbe, tehát ennél nagyobb veszteséget igyekeznek az ukránok okozni az orosz félnek, és hát nyilván ez lehet egy olyan töréspont, ahol majd a rezsimnek orosz oldalon el kell dönteni, hogyha ennél nagyobb veszteséget tudnak okozni az ukránok, hogy akkor elrendel egy újabb részleges mozgósítást, alásva ezzel a rezsimnek a stabilitását, vagy inkább valamiféle kompromisszumot próbál elérni a tárgyalóasztal mellett. Ugye ukrán oldalon, ott szintén ukrán oldalon a személy utánpótlás, tehát az emberállomány kérdése az, ami a legégetőbb. Gyakorlatilag 2024 eleje óta az ukrán védelmi elit és egyébként Ukrajna nyugati támogatói, főleg az Egyesült Államok is azt sürgette, hogy szállítsák le a mozgósíthatóság alsó korhatárát 18 évre, ugye ezt 2024-ben 27-ről 25 évre szállították le, de politikai okok miatt, nyilván mivel Ukrajnában is ez egy rendkívül népszerűtlen lépés lenne, és éppen ez az a korfa, ami a legvékonyabb az ukrán demográfiában. Ezt ugye az Zelenszkij féle vezetés vonakodott ez idáig meglépni, és nyilván vonakodik amiatt is, hiszen látja azt, hogy Washington nagyon erősen a lezárás felé próbálja kényszeríteni elsősorban Ukrajnát, kevésbé Oroszországot, tehát értelmetlen is volna leszállítani a mozgósíthatóság alsó korhatárát, hogyha ez a háború nem tart tovább az elkövetkező egy évben. Illetve Ukrajna azért sikeresen tudta a tavalyi és az azt megelőző évben is a drón kapacitásainak, a dróngyártás jelentős felpörgetésével kompenzálni az élőerő tekintetében lévő hiányosságait. Ugye nyilván a nyugati támogatás az egy kulcskérdés, az Egyesült Államok lényegében letolta ennek a háborúnak gyakorlatilag minden költségét, és most már az európaiak fizetik ennek a háborúnak a költségét, tehát az európaiak vásárolnak amerikai fegyvereket, amit utána megkap Ukrajna, de nem látni azt, hogy ez a megoldás ez Washington számára nem volna elfogadható hosszú távon is, és nem látni azt sem, hogy európai részről megtörne a politikai akarat Ukrajna támogatása mögött. Tehát igazából nincs egyik oldalon sem olyan tényező, legalábbis az ismert tényezők közül, ami az elkövetkező egy-másfél-két éven belül akár olyan problémát okozna, ami lehetetlenné tenni a háborúnak a folytatását.
Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy napra pontosan 4 évvel ezelőtt rohanta le Oroszország a független Ukrajnát. 1418 nap, valamikor a múlt hónapban érte el a háború az 1418. napot. Ezt amolyan történelmi küszöbként emlegetik, hisz ugyanennyi időre volt szüksége Moszkvának ahhoz, hogy a második világháborúban legyőzze a náci Németországot. Ez 8 évtizeddel ezelőtt történt a nagy honvédő háborúnak nevezett konfliktus során, egészen Berlinig jutott Oroszország, és a most 4 éve tartó háborúban nem sikerült elfoglalni Kelet-Ukrajnának az ipari központját sem. Volodymyr Zelenszkij a már beszélgetésünk elején említett BBC interjúban azt mondta, hogy ezt a folyamatot, mármint a mostani háborút intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani, különben Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál. Most viszont azt látjuk, hogy az orosz hadsereg azért korán sem annyira erős, mint azt Moszkva gondolta, és hát korán sem annyira erős, mint azt a világ gondolta. Nem az a kérdés, hogy meg kell leállítani Oroszországot, hanem az, hogy valóban annyira erős Oroszország, hogy nem fog megállni Ukrajnánál?
Hát azt gondolom, hogy erre a kérdésre alapvetően úgy adható korrekt válasz, hogyha szétválasztjuk a képességeket, tehát azt, hogy Oroszország képes volna tovább terjeszkedni Ukrajnán, egyrésztről, másrésztről pedig, hogy ténylegesen van-e szándék orosz oldalon erre. Ugye, ami a képességeket illeti, és azt gondolom, hogy az európai államok egy része éppen ezért tekinti egzisztenciálisnak az ukrajnai háborút, és ezért sem fog kihátrálni Ukrajna mögül. Ugye elsősorban itt mondjuk a lengyelekre, a balti államokra, Finnországra érdemes gondolni, akik ugye nyilván viszonylag közel vannak Oroszországhoz, és az ő nyilván nagyon pragmatikus hozzáállásuk az az, hogy amíg Oroszország le van kötve Ukrajnában, amíg Oroszország kénytelen katonai képességeket ebbe a háborúba bevonni, addig olyan mértékben van lekötve Oroszország, hogy nyilván képessége sem lenne arra, hogy megtámadja őket, vagy bármely más NATO államot. Hogyha ez a háború holnap véget érne, akkor szakértői becslések szerint Oroszországnak legalább 6 évre volna szüksége ahhoz, hogy hogy olyan mértékben össze tudja szedni a haderejét, hogy egyáltalán képes legyen azt fontolgatni, hogy megtámadja a NATO-t. Nyilván ez abból is fakad, hogy irgalmatlan személyi veszteségeket szenvedett el Oroszország a háborúban. Ugye ezt tudta pótolni, sőt az orosz haderő 930 ezer fővel kezdte ezt a háborút. Ahhoz képest most körülbelül olyan 1,3 millió fős a teljes orosz haderő, de ez nagyon gyengén felkészített, nagyon gyengén kiképzett újonnan szerződés aláírására készített vagy kényszerített katonákat jelent, és amiben nagyon komoly hiánya van az orosz haderőnek, nyilván amiatt az irtózatos veszteségek miatt, amiket elszenvedett a háború eddigi 4 évében Ukrajnában, az a tiszti állomány, főleg az alacsonyabb rendfokozatú tiszti állomány, hadnagy, főhadnagy, ilyesmi. Ugye ezeket megfelelően felkészíteni az orosz katonai felsőoktatási intézményekben, ez körülbelül 5-6 évbe tellene. Tehát, hogyha úgy akarna Oroszország, hogy nem csak ebből a felduzzasztott hadseregből, de egy magasabb minőségben vezetett hadsereggel szeretné megtámadni adott esetben a NATO-t, akkor körülbelül 5-6 évbe tellene, hogy Oroszország pótolni tudja ezeket a veszteségeit. Ugye, ami a szándékot illeti, én nem látom azt, hogy Oroszország fontolgatná bármely NATO tagállam megtámadását. Egész egyszerűen nyilván a katonai erőviszonyok, azok az orosz vezérkart sem hagyják figyelmen kívül, tehát pontosan tisztában vannak azzal, hogy a NATO nagyon jelentős katonai fölényben van Oroszországgal szemben, és igazából nincs olyan politikai cél, ami elérhető lenne egy NATO ország megtámadásával. Nyilván ugye az ukrajnai háború is azt mutatta, hogy az orosz vezetés az adott esetben félre kalkulálhatja ezeket a dolgokat, de nincs semmilyen alap azt feltételezni, hogy az orosz vezetés az fontolgatná azt, hogy megtámadja a NATO-t. Ami azt gondolom, hogy nyilván európai részről aggodalmat jelent, az nem csak az orosz képesség vagy az orosz szándékoknak a megléte vagy feltételezése, hanem is sokkal inkább az Egyesült Államokba vetett bizalom, ugye a Trump adminisztrációval, és annak megkérdőjelezése vagy megkérdőjeleződése, hogy az Egyesült Államok adott esetben tényleg hajlandó volna-e betartani azokat a védelmi garanciákat, amit ugye a NATO tagság kínál az európai hatalmak számára. Tehát azt hiszem, hogy ezek együttese az, ami miatt látni azt, hogy Európában komoly aggodalom van, és nyilván harmadik tényezőként pedig az, hogy az európai országok azok az elmúlt évtizedekben elhanyagolták a védelmi kiadásaikat, tehát nagyon jelentős mértékben kell növelni, ezek megkezdődtek, de van egy olyan időablak az elkövetkező jó néhány év, amikor még ezek a kapacitások nem képesek, vagy nem lesznek képesek kiváltani pláne az amerikai katonai támogatást. Tehát ezek együttese, ezen három tényező az, ami miatt azt gondolom, hogy az európai szövetségesek azok aggódnak az orosz fenyegetés miatt, és ezen három közül talán azt gondolom, hogy a legcsekélyebb esély az, hogy Oroszországnak tényleg volna szándéka arra, hogy megtámadja bármely NATO országot, de hangsúlyozom, hogy nyilván orosz részről is megváltozhat ez a kalkulusz, amennyiben valamiért úgy látják, hogy az Egyesült Államok az nem volna hajlandó garantálni az európai országok biztonságát.
A 4 évvel ezelőtti háború, a nácitlanítás, a náci mentesítés kimondott céljával indult, illetve hát ott volt a kelet-ukrajnai területeken élő orosz kisebbségnek a megvédése is, mint cél. Ez gyakorlatilag ugye területfoglalást jelentett, ebben viszonylagos sikerek vannak, a nácitlanítás az Ukrajna teljes elfoglalását jelentette. tette volna, ez nem történt ugye meg 4 év alatt, mihez került közel Oroszország? Ja, még ott volt a NATO bővítésének a megakadályozása is, ez nem sikerült, most nyilván nem a NATO terjeszkedett, hanem balti államok kérték a felvételüket. Tehát mihez került közel 4 év alatt Oroszország?
Hát azt gondolom, hogy a politikai, ezen deklarált politikai célokhoz nem közelebb, hanem távolabb került. Tehát valóban Oroszország itt tényleg egy különleges katonai művelettel számolt, egy gyors rezsimváltással, ugye a náci tanítás az ezt takarta volna, megölni Zelenszkit és egy orosz barát bábkormányt felállítani Ukrajnában. Ez nem sikerült, és nyilván ennek a perspektívája az egyáltalán nem reális hosszú távon sem. Ugye a másik deklarált célja ennek a különleges katonai műveletnek az Ukrajna demilitarizálása volt. Hát ettől ehhez nem közelebb, hanem jóval távolabb került Oroszország, tehát a háború előtt az ukrán haderő létszáma körülbelül 250 ezer fő volt, most ugye olyan 900 ezer fő lehet, és nyilván jóval szerényebb katonai képességekkel rendelkezett Ukrajna, nem rendelkezett olyan nagy hatótávolságú csapásmérőeszközökkel, amiket Ukrajna az utóbbi években fejlesztett, illetve azokkal a nyugati fegyverrendszerekkel, amiket az Egyesült Államoktól és más európai szövetségesektől kapott. Tehát ezekhez a célokhoz nem közelebb, hanem távolabb került Oroszország. Nem látszik egyébként, hogy a háború folytatásával ezeket a célokat Oroszország képes volna elérni, és valóban a területi, hát igen, szerény területi nyereség az, amit Oroszország el tudott érni ezzel a háborúval. Ugye egy stratégiai értelemben a legfontosabb az a déli szárazföldi folyosó, ugye a Krím és Oroszország között. Ugye a háború, a 2022-es háborút megelőzően a Krímet Oroszországgal, ugye ez a Kercsi híd kötötte össze, ugye megvalósult most egy déli szárazföldi folyosó azzal, hogy itt ugye Zaporizsia megyét, Herszon megye egy részét, Donbass déli részét Oroszország megszállta, de hát ezen kívül kevés hozadéka van, és valóban, tehát ugye még a háború megindítása előtt a 2021. december 15-én átadott ultimátumokban, amiket Oroszország a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak címzett, mások mellett azt követelte, hogy a NATO katonai infrastruktúrája az álljon vissza a 97 előtti állapothoz. Ez azt jelentette volna, hogy ki kellett volna vonni minden katonai infrastruktúrát, illetve olyan külföldi NATO ország katonai jelenlétét a 97 után NATO taggá vált államokból, ugye ilyen Magyarország is, ami 99 óta a NATO tagja. Ugye ez nem valósult meg, sőt, ugye a NATO az Finnországgal és Svédországgal bővült, tehát orosz nézőpontból ez egy elképesztő stratégiai kudarc. Nyilván katonai értelemben is most már Oroszországnak ezzel az északnyugati stratégiai irányjal is számolni kell, és ugye számolnak is, hiszen régi új katonai körzetként létrehozták ismét a leningrádi katonai körzetet, ami éppen ezt az északnyugati stratégiai irányt fedi le. Tehát az erőegyensúly az Oroszország számára kedvezőtlenül alakult, Európa szerte Európa újra fegyverkezik, tehát ez a háború, ha úgy tetszik, teljes stratégiai kudarc orosz nézőpontból.
Oroszország most védekező stratégiára váltott, tehát hogy azon van, hogy ne kerüljön ki nagyon nagy arcvesztéssel ebből a háborúból, vagy még mindig tudja erősíteni ezzel a háborúval a globális hatalmi pozícióját?
Ugye a helyzet az, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi van Vlagyimir Putyin fejében. Objektíven szemlélve igazából ennek a háborúnak, a folytatásának nincs további hozadéka Oroszország számára, a költségei vannak ennek a háborúnak a folytatásának. Ugyanakkor nyilván ezen költségek jelentős része az már kifizetésre került, ha úgy tetszik. További hozzáadott költsége a háborúnak az igazából be van kalkulálva orosz részről, és az orosz vezetés reménykedhet abban, vagy gondolhatja úgy, hogyha további nyomást gyakorol Ukrajnára, akkor mégiscsak összeomolhat Ukrajna, az ukrán védelem, a stratégiai csapásokkal a hátországi elektromos infrastruktúra ellen rákényszeríthető az ukrán társadalom arra, hogy kompromisszumra kényszerítse az ukrán politikai vezetést a tárgyalóasztalnál, tehát Oroszország úgy érzékeli, hogy a háború folytatásával jobb helyzetbe kerülhet majd egy jövőbeli fegyverszüneti tárgyalás során. És hát ugye harmadik tényező az az, hogy nyilván a háború hirtelen megállításának akár rezsimbiztonsági kockázatai is lehetnek. Hát kalkulálhat úgy az orosz vezetés, hogy megéri folytatni a háborút. Nyilván amiatt is, hogy az orosz politikai, gazdasági helyzet az jelentősen átalakult ennek a háborúnak a következtében. Tehát az orosz gazdaság az nyilván nem állt át teljes egészében hadigazdálkodásra, de az orosz gazdaság motorját mára egyértelműen a hadipar jelenti, tehát ez a fajta magas nyomáson működő hadipar, ez nem látszik, hogy a háború hirtelen véget érésével Oroszország ezeket a kapacitásokat át tudná terelni a polgári szektorba, tehát valószínű a hadipar fogja dominálni az orosz gazdaságot a belátható időben. És hát nyilván vannak azt gondolom olyan minimum célok, amelyek elérése nélkül kockázatos volna befejezni a háborút, amiatt is, hogy ez a háború azért olyan szélsőséges erőket is elszabadított Oroszország szerte, akik viszont eléggé hát involválódtak ebbe a háborúba. Tehát nyilván a katonák jelentős része az pénzért megy el harcolni, de azért van valószínű nem kevés közülük, akik ténylegesen úgy gondolják, hogy a Donbass úgynevezett felszabadítása az, amiért ez a háború folyik. Tehát a Donbass egészének elfoglalása nélkül, ugye Donyeck megye még körülbelül 20%-a az, ami ukrán ellenőrzés alatt áll. Lehet, hogy kockázatos volna a rezsim számára befejezni ezt a háborút. Tehát azt gondolom, hogy területi értelemben a Donbass egészének elfoglalása lehet az a minimum cél, ami elérve Oroszország komolyan fontolóra veheti azt, hogy akkor befagyasztja ezt a háborút. Ezzel együtt nyilván azok a politikai problémák vagy okok, amiért Oroszország elindította ezt a háborút, nem fognak megszűnni hosszú távon se, ugye ezekről beszéltünk, Ukrajna militarizálódása, illetve a független, szuverén Ukrajna léte önmagában láthatóan elfogadhatatlan Oroszország számára. Tehát az orosz elit nagy része, és hát nyilván következésképp az ukrán fél is úgy kalkulál, hogyha itt lesz lezárás, az egy fegyverszünet lesz, de elég valószínű, hogy Oroszország újra megpróbálja majd maga alá rendelni Ukrajnát valamikor egy-két vagy akár 3-4 év múlva.
Tudjuk azt, hogy az orosz nép, az átlag ember, hogy bírja ezt a háborút? Mennyire érinti őt ez a háború? Az orosz gazdaság révén mennyire érinti őt ez a háború?
Ugye vannak közvéleménykutatások továbbra is Oroszország szerte. Kérdés az szakértők részéről, hogy mennyire hiteles képet festenek ezek a közvéleménykutatások, figyelembe véve, hogy itt egy konszolidált autokráciáról van szó. Tehát nyilván gondolhatja úgy egy átlag orosz polgár, hogy aki megkérdezi őt, az a hatalom képviselője egy-egy ilyen közvéleménykutatás alkalmával, ezért kockázatmentesebb egy olyan választ adni egy adott kérdésre, amit ők feltételeznek, hogy elvár a megkérdezett, vagy a megkérdező. De valójában azt gondolom, hogy azt látni, hogy az orosz társadalom az idomult ez a háborúhoz, sőt, nyilván ennek a háborúnak azért az orosz társadalomnak jelentős rétegei azok haszonélvezői. Nyilván haszonélvezője ennek a háborúnak az a nem kis százaléka egyébként az orosz lakosságnak, aki a hadiparban dolgozik, és itt nyilván nagyon versenyképes juttatásokat kínál az orosz hadipar azért, hogy pótolni tudja azt a egyébként munkaerő hiányt, ami itt jelentkezik. Ugye a másik fő munkáltató, ugye a maga az orosz haderő, és nyilván az, hogy adott esetben ugye a havi juttatás, amit kap egy szerződéses katona, az olyan 200 ezer rubel, mondjuk az orosz periférián az átlag jövedelem az 30 ezer rubel, tehát ez önmagában egy nagyon jelentős ösztönző, de ezen felül ugye a régiók a saját költségvetésükből több millió rubelt is felkínálnak a szerződés aláírására, és ugye ami még egy nagyon fontos szempont az az, hogyha elesik a katona Ukrajnában, akkor a családtagok egyszeri kártérítésként akár 10-15 millió rubeles összeget megkapnak. Nyilván az orosz periférián egy életmunkájával nem lehet ennyi ekkora vagyont megteremteni. Tehát az orosz társadalomnak egy jelentős része az tulajdonképpen érdekelt ennek a háborúnak a folytatásában. Ugye az orosz társadalomnak a másik fele pedig valójában nagyon kevéssé érzékeli ezt a háborút. Nyilván van egy viszonylag magas infláció, ezt ők is érzékelik, drágulnak a termékek, de ezen kívül azért a háborúnak a költsége az nem jelentkezik oly mértékben az orosz lakosságra, mint ahogy az jelentkezik az ukrán lakosságra, tehát nyilván Oroszországban nincsenek nagyon jelentős áramkimaradások, ugye leszámítva mondjuk a szomszédos belgorodi régiót, ahol az ukrán haderő szintén próbálja támadni a kritikus infrastruktúrát, de ugye a nagyvárosok, Moszkva, Szentpétervár igazából nem nagyon érzékelik ennek a háborúnak az árát, és ugye abból adódóan, hogy itt elsősorban a perifériáról mennek el harcolni Ukrajnába jó fizetés reményében, igazából ezekben a nagy metropoliszokban nem nagyon érzékelik a háborúnak az emberi költségét sem, és nyilván amiatt is, hogy tehát nyilván vannak, akik visszatérnek megnyomorodva ebből a háborúból Oroszországba, de az orosz társadalom nagy része valószínű kevés empátiával viszonyul egyébként ezekhez, hiszen pontosan tudják azt, hogy pénzért mentek el gyakorlatilag nyerészkedni Ukrajnába, kvázi bekalkulálták azt, hogy ennek egy ilyen kimenetele is lehet. Tehát nem látszik az összességében, hogy ez a háború kikezdeni a társadalmi stabilitást orosz oldalon. Azt gondolom, hogy ami ezen érdemben változtatna, az valóban az, hogyha itt egy újabb körös mozgósításra sor kerülne, de hát éppen ezen ok miatt az orosz vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje, hogy erre szükség legyen.
És mit tudunk ukrán oldalról? Hogyan bírja az ukrán társadalom ezt a háborút? A számok azt mutatják, hogy Ukrajnának a népessége az drasztikusan megcsappant az elmúlt 4 évben.
Így van, tehát nyilván Ukrajna háború befejezésével azt gondolom, hogy egy nagyon komoly demográfiai válsággal lesz kénytelen szembenézni. Ezzel együtt is nem látni azt, hogy megtörne igazából az ukrán társadalmi akarat. Azzal együtt is, hogy nyilván fárad az ukrán haderő, vannak, akik 4 éve folyamatosan harcolnak, ott vannak a fronton, amiatt, amit említettem is, hogy ugye ez a háború, ez azért nagyon jelentősen változott az elmúlt 1 évben is. Ez azt is magában foglalja, hogy ezeknek a katonáknak a rotálása a frontról egyre ritkábban történik meg, amiatt, hogy nyilván rotálni az erőket, mozgatni őket, az a helyzet, ami leginkább kiteszi őket az orosz csapásméréseknek, főleg a drónokkal. Tehát nagyon kockázatos az erőiket rotálni, emiatt ugye van, aki több hónapon át ott van egy lövészárokban gyakorlatilag valahol, és nyilván ez nagyon komoly fáradtságot eredményez az ukrán katonák körében, de az ukrán társadalom láthatóan pontosan érzi azt, hogy mi az ára annak, hogyha Ukrajna feladja ezt a védekezést, és noha Oroszország láthatóan hajlandó egy olyasfajta kompromisszumra, hogy azáltal annak, tehát 4 megye egészét nem követeli, csak ugye ott húzódna a határ, ahol most a kontaktvonal van, leszámítva ugye a Donbaszt, aminek az egészét követeli Oroszország, tehát még az ukrán ellenőrzés alatt álló 20%-át, és ugye ezt tette Oroszország a tárgyalóasztalra egyfajta kompromisszumként, hogy Ukrajna vonuljon ki önként ezekről a területekről, és arc nélkül adja fel. Nyilván az ukrán társadalom azt gondolom, hogy belátja azt, hogy semmiféle garancia nincs arra, hogyha feladják ezt a területet harc nélkül, akkor az oroszok hajlandók ténylegesen egy fegyverszünetre, hiszen egyébként az orosz vezetés is elég maximalista célokat kommunikál folyamatosan a háború kapcsán. Tehát nem látni azt, és ugye Ukrajnában is vannak közvéleménykutatások, hogy az ukránok azok nyilván fáradnak, de hogy feladnák a küzdelmet, vagy megjelenne olyan számottevő aránya az ukrán társadalomnak, aki kifejezetten kényszeríteni a politikai vezetést arra, hogy ezeket az orosz kompromisszumokat elfogadja. Az ukránok kitartanak, és ugye a megkérdezettek többsége az úgy válaszol arra a kérdésre, hogy meddig hajlandó a háború árát elviselni, hogy addig, amíg szükséges, mert érzékelik azt, hogy mi ennek a háborúnak a tétje, és láthatóan nem törik meg az ukrán társadalmi akarat, annak ellenére sem, hogy ugye például Kijevben van, hogy naponta csak másfél-két órányi, két óráig van áram, amiatt, hogy az oroszok folyamatosan támadják a kritikus infrastruktúrát.
Jóját Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy napra pontosan 4 évvel ezelőtt rohanta le Oroszország a független Ukrajnát. Beszéljünk zárásként a jövőről. Mi áll a tűzszünet, illetve a béke útjában? Mi ennek az akadálya?
Hát azt gondolom, hogy leginkább azok a maximalista célok, amiket Oroszország megfogalmaz. Tehát ugye a Trump adminisztráció az nagyon komoly nyomást helyezett Ukrajnára, és azt hiszem, hogy az ukránok nagyon jelentős kompromisszumokat mutattak itt a tárgyalások során, nyilván amiatt is aggódva, hogy adott esetben Washington olyan kulcsfontosságú katonai képességektől vágja el Ukrajnát, amik elengedhetetlenek a háború folytatásához. Ezzel szemben orosz részről nem látni igazából ezt a fajta hajlandóságot a megegyezésre. Elindultak háromoldalú tárgyalások, ugye Abu Dhabiban volt 2 forduló, ezek a fordulók igazából, és ugye emiatt is kommunikálhatta azt mind az amerikai, mind egyébként az ukrán fél, hogy viszonylag jó hangulatban, nagyon pragmatikus hozzáállással teltek ezek a tárgyalások. Tehát ennek az oka az volt, hogy itt tulajdonképpen olyan technikai kérdések voltak a tárgyaló asztalon, amik ugye arról szóltak, hogy hol húzódjon a frontvonal, vagy illetve a fegyverszüneti vonal, hogyan valósítsák meg a fegyverszünet technikai ellenőrzését. Tehát ezek a kérdések, amit egyébként mind ukrán, mind orosz oldalról a két ország katonai hírszerzése egyeztetett egymással. És ugye legutóbb volt egy újabb tárgyalási forduló Genfben, ahol viszont az orosz politikai követelések is újra az asztalra kerültek, és hát itt azt láttuk, hogy gyakorlatilag 2 óra után véget is értek a tárgyalások, hiszen az oroszok semmiféle kompromisszumot nem kínáltak, tehát láthatóan az oroszok politikai céljaikat tekintve ugyanott tartanak, ahol 2022 elején voltak, amikor Isztambulban sor került tárgyalásra. Akkor ugye az oroszok azt követelték, hogy jelentős mértékben korlátozzák az ukrán haderő létszámát, az ukrán haderő képességeit, illetve Ukrajna ne lehessen a NATO tagja, és ne is működhessen együtt a nyugati katonai szövetségesekkel. Tehát kvázi Ukrajna szuverenitásának feladását követelte akkor is Moszkva, és láthatóan ezek a politikai követelések most sem változtak. Tehát azt hiszem, hogy a fő akadálya nyilván a megegyezésnek az Oroszország, és kevésbé egyébként a területi kérdések, ahol láthatóan Ukrajna is hajlandó kompromisszumokra, hanem azok a politikai követelések, amik továbbra is azt tükrözik, amit Oroszország 2022 elején követelt, ugye ezekből kiindulva nagyon valószerűtlen, hogy egy hamar látni fogunk egy fegyverszünetet.
Tudjuk azt, hogy milyen garanciák lennének elégségesek egy 4 éves háború után a két félnek, Oroszországnak és Ukrajnának?
Hát ugye ez a fő kérdés. nyilván Ukrajna számára egy kielégítő biztonsági garanciát a NATO tagság jelentene, ugye ennek semmiféle perspektívája nincs. Ugye a második legjobb opció az az, hogy kétoldalú keretben az Egyesült Államok adjon biztonsági garanciát Ukrajna számára, ehhez csatlakozzanak még jelentős európai hatalmak, ugye ez a hajlandó koalíciója, de hát azt gondolom, hogy azt látni, hogy igazából nincs tényleges hajlandóság valós biztonsági garanciák megadására Ukrajna számára. Ugye ami azt gondolom, hogy a legreálisabb biztonsági garancia lehet Ukrajna számára az az, hogy fenntartja ezt a nagyon magas létszámú haderőt. Nyilván ez irtózatos pénzügyi terhet fog jelenteni Ukrajna számára, tehát ehhez társulnia kell a nyugat részéről olyan hosszú távú pénzügyi katonai elköteleződésnek, ami lehetővé teszi ezt a jelentős katonai képesség fenntartását ukrán oldalon. Tehát azt hiszem, hogy ez az, ami reális biztonsági garancia lehet Ukrajna számára, nem egy NATO 5. cikke szerinti klasszikus védelmi garancia, amire láthatóan nincs hajlandóság egyébként az európai hatalmak részéről sem. És ugye felmerül a kérdés, hogy Oroszország számára mi jelentene biztonsági garanciát, és hát láthatóan nyilván ennek a szöges ellentéte az, amit az oroszok szeretnének, tehát jelentős mértékben korlátozzák az ukrán haderőt, ne települhessenek nyugati katonák ukrán területre, az ő nézőpontjukból, és ugye erre Szergej Lavrov külügyminiszter többször utalt is, hogy a NATO 5. cikkely szerinti garancia orosz nézőpontból az a konszenzusos 5. cikkely aktiválását jelenteni, és ugye itt Oroszország is a garantőr országok szerepében lenne, magyarul az orosz értelmezésben a biztonsági garancia Ukrajna számára azt jelenteni, hogy Oroszország egyike lenne azon államoknak, akik vállalnák, hogy biztonsági garanciát adnak Ukrajna számára, és amennyiben valaki megtámadná Ukrajnát, nyilván egészen egyértelmű, hogy ki erre az esélyes, nyilván Oroszország támadná meg Ukrajnát, akkor Oroszországnak vétójoga lenne ezen biztonsági garanciák életrehívásában, tehát nyilván ez egészen nevetséges, de nem látni azt, hogy az oroszok bármiféle más kompromisszum elfogadására hajlandók lennének, tehát ezért is nagyon nehéz azt gondolom elképzelni, hogy hogyan fog majd kinézni egy tényleges béke. Ami a legvalószínűbb forgatókönyv, az azt gondolom, hogy az, hogy lesz egy instabil fegyverszünet, nagyon jelentős katonai képességeket fog mind Oroszország fenntartani az ukrajnai stratégia irányban, illetve nyilván Ukrajna is nagyon jelentős saját katonai képességeket fog fenntartani annak érdekében, hogy elrettentse Oroszországot. És hát nyilván, amit Oroszország is követelt, hogy az Egyesült Államok például ismerje el a Krím félszigetet, tehát hogy Oroszország számára legyen ott egy olyan garancia, hogy ami hosszú távon is mondjuk garanciát jelentene azzal szemben, hogy az ukránok megpróbálják fegyveres úton visszaszerezni a megszállt területeiket. De hát azt hiszem, hogy a nyugattól várt biztonsági garanciák, illetve az, amit Oroszország szeretne saját magának, azok teljesen összeegyeztethetetlenek.
Zárásként az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja Steve Witkoff a február elején valamikor azt mondta, hogy a háborúkat a politikusok kezdik, és a politikusok zárják le. Látótávolságon belül van egy Zelenszkij-Putyin csúcs találkozó?
Azt gondolom, hogy nincs. Mert orosz oldalról azt hiszem, hogy akkor volna értelme leülni Zelenszkijjel tárgyalni, hogyha már ténylegesen valamit alá tudnának írni. És hát mivel láthatóan nincs olyan, amit Oroszország az asztalra tenne, és az elfogadható lenne mind Ukrajna, mind az európai államok számára, így ennek a perspektívája azt gondolom, hogy nagyon távoli, tehát nem lesz azt gondolom egy hamar egy Zelenszkij-Putyin csúcs találkozó.
Jól járt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.